Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Szalai Berzivéci Attila, a Budapesti Olimpiáért Mozgalom elnöke, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnöke, és Kulcsár Krisztián, háromszoros világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, a BOM alelnöke, a Nemzetközi Vívó Szövetség sportigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Szeptember közepén Limában dönt majd a Nemzetközi Olimpiai Bizottság arról, hogy 2024-ben Budapest, Párizs vagy Los Angeles rendezheti az olimpiai és a paralimpiai játékokat. Az önök véleménye szerint mi dönt majd, mi lesz a legfontosabb a NOB tagoknak? Szalai Berzevici Attila.
Azt gondolom, hogy a két dolog közül kell majd eldönteni, amit nem tudjuk, hogy mi kap nagyobb hangsúlyt. Az egyik a kitörési lehetőség abból a zsákutcából, amelyben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság gyakorlatilag a pekingi és a szocsi olimpia óta van, ami annyit jelent, hogy drámaian elkezdett fogyatkozni a pályázóvárosok száma, bármelyik olimpiáról is beszéljünk. Tehát sok negatívum tapad az olimpiai játékokhoz, amely elbátortalanította a föld lakóit, mondjuk így, attól, hogy a városukkal vagy az országukkal pályázzanak. A másik tényező, ami világméretű tényező, mindenki számára fontos, a biztonság, a terror elhárítás és az azzal kapcsolatos félelmek. Tehát biztonság és kivezető út, azt hiszem ez a két fontos eleme a döntésüknek.
Kulcsár Krisztián?
Igen, én azt gondolom, hogy maga a kérdés az egy nagyon jó kérdés, szerintem nagyon sokan sokszor föltették már ezt a kérdés maguknak. Minden négy évben rengeteg pályázó filozofál azon, hogy vajon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai milyen szempontok szerint döntenek. Én azt gondolom egyébként, hogy többfajta prioritása lehet a NOB-nak. Mindegyik prioritás egyébként azért prioritás, mert fontos, hogy ezek közül mi kerül majd ott előtérben, azt nagyon nehéz megmondani. De én is azt mondanám, amit az Attila mondott, tehát tulajdonképpen én kettő fő prioritásra tudnám itt leszűkíteni egyébként, ahogy látom. Az egyik az általában a botrány elkerülés, tehát én ezt valahogy így tudnám nagyon sommással megfogalmazni. A nemzetközi sportmozgalom, futball, az olimpiai mozgalom, olimpiai sportágak általában annyi botrány éltek meg az elmúlt időszakban, hogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy szempont lehet. A másik szempont pedig az Agenda 2020, amit ugye mindannyian, akik követik a sportot, tudják, hogy mit jelent. Ez egy kicsit leegyszerűsítve a NOB jelenlegi elnökének egyfajta hagyatéka lesz majd, hogy ez mennyire kerül ott majd előtérben, ez lesz a kérdés szerintem Limában.
Mennyire hathat a NOB tagokra, de milyen egyéb szempontokat mérlegelhetnek akkor, amikor a döntést meghozzák, vagy ha önök ülnének ott, nyilván most a konkrét pályázókat ne nézzük egy pillanatra ilyen szempontból, mi lenne az a döntő szempont, amely az önök szemében elsődleges lenne?
Azt gondolom, hogy Budapest egy teljesen új irányt adna az olimpizmusnak, pont azért, mert sokkal inkább visszatérne az olimpiai játékok az emberi méretekhez, a felhasználó barát városmérethez. És ami nagyon fontos, hogy a három pályázó város közül nem csak Budapest adna egy teljesen új irányt az olimpiának, hanem az olimpia is ezen a városon, ebben az országban hagyná leginkább ott a nyomát. Tehát a legtöbb jót, legtöbb változást itt generálná, még kevésbé lenne hagyatéka a Párizsban és Los Angelesben.
Kulcsár Krisztiánnál mi
döntött? Pontosan, tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit talán sajnálatos is, hogy ezek között, a két dolog között, amit az előbb mondtam, megy majd a gondolkodás, mert valóban egy ideális világban azt kéne mérlegelni, hogy az adott helyszín milyen hozadékot jelent. Milyen hozadékot jelent annak a városnak, ahol azt az olimpiát rendezik. Mit jelent annak az országnak. Ez az egyik oldala, és akkor magát a projektet kell megvizsgálni. Városfejlesztés, urbanisztikai, gazdasági, stb. Szempontokból. És a másik oldalon, ha én vagyok egy döntéshozó a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, akkor ugyanolyan súllyal esik bele az a szempont, hogy mit hoz ez az olimpia, ha itt rendezem nekem, mint Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Vajon mit jelent az, hogyha ez az olimpia Los Angelesbe lesz harmadszorra, vagy Párizsba harmadszorra, vagy hogyha Budapestre hozom. Tehát ez volna egyébként egy olyan szempont, ami hogyha nem előznék meg, vagy előzhetik meg adott esetben más ennél fontosabb szempontok, akkor ennek kéne érvényesülnie.
A pénzügyi szempontok mennyire lehetnek fontosak? Az egyes városoknak a gazdasági ereje, akár olyan szempontok is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milyen forrásokból kap pénzeket?
Ez nagyon fontos, és ez része is a pályázatnak. Be kell mutatni a finanszírozási részt, a makrogazdasági hátteret. Tehát nyilvánvalóan nem jó, ahogy Krisztián is mondta, nem szereti a NOB, nem jó az olimpiának a botrány. Tehát egyik legfontosabb elem a mérlegeléskor az, hogy valóban az anyagi háttér az biztonsággal adott. Nem szeretne valószínűleg a NOB Rio után, meg Athén után egy újabb olyan helyszínt választani, ahol aztán több éven át az a kérdés, hogy bírja a város, egyáltalán tudja a határidőre szállítani, jut-e még pénz a paralimpiai játékokra, ami ugye egy nagy kérdés volt Rio esetében. Úgyhogy ez egy nagyon fontos eleme az egész pályázatnak, és ezt Magyarországnak pontosan be kellett mutatni, hogy mennyit költene, mire, és mik a finanszírozási források. Azon túl, amit ugye sokan nem tudnak esetleg, vagy elfelejtenek, hogy jelentős összeggel járul hozzá a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 80-as évek óta a pályázó városok büdzséjéhez. Nem a pályázó, hanem már az olimpiát elnyerő, tehát a rendezőváros büdzséjéhez. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság két forrásból kapja erre a fedezetet. Egyik a globális városok, globális szponzorok irányából, másik pedig a televíziós jogdíjakból, és miután ez a kettő egy növekvő tábor, ezért egyre növekvő összeggel tudja a NOB támogatni a olimpiát elnyerő várost. Így aki nyer, az 2024-ben 1,7 milliárd dollár támogatást fog kapni a NOB-tól, ami olyan közel 500 milliárd forint.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik legnagyobb, legtehetősebb szponzora az amerikai NBC TV csatorna. Mennyit számíthat ez a vonal? Korábban Boston például favoritnak titulálták. Boston visszalépett, és Los Angeles lett az amerikai pályázó, de Kulcsár Krisztián szerint mennyit számíthat akár az NBC-nek a lobby ereje, illetve a pénze?
Kulcsár Krisztiának erről halvány elképzelése sincsen, tehát biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan felsőbb érdek, politikai, gazdasági érdek működik a háttérben, amik adott esetben döntően befolyásolhatják azt, hogy egy-egy tag hova szavaz. Nem tudom. Tehát az NBC-nek, de hogy valami konkrét és értelmeset is mondjak, az NBC szerepe ott válik majd érdekessé, amikor az olimpiai programról, az időpontokról, mikor kezdődnek az úszó döntők, hogy egy konkrét dolgot mondjak. Itt teljesen biztosak lehetünk benne, hogy a NOB oda fog arra figyelni, hogy mit mond az NBC. Lehetséges, hogy vannak ilyen érdekek a háttérben, de akkor azt kell mondjam, milyen érdekek is, mert akkor meg kell nézni, hogy milyen az IOC vada viszony, milyen az általános nagy politikai helyzet, hova akarunk menni, hova nem akarunk menni, mivel nem kerülünk majd a New York Times színlapjára, mivel kerülünk oda. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe belemenni és ezt elemezgetni meg lehet csinálni, de ez nem gondolom, hogy ennek a beszélgetésnek velem a keretébe bele tud férni.
A Nemzetközi Vívószövetség mennyire figyel oda a szponzoraira, csak hogy valamilyen párhuzamot tudjunk vonni. Egy nagy nemzetközi sportszervezetnek nyilván valamennyire azért a szponzorok igényeit is figyelembe kell venni. De hol van a határ?
maximálisan odafigyel a Nemzetközi Ivószövetség is, és ilyen, ebben a tekintetben egészen biztos vagyok, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is odafigyel. Mindazonáltal ez a figyelem, ez kölcsönös kell, hogy legyen, és arra minden normálisan működő szervezet, ez nem kell, hogy sportszervezet legyen, odafigyel, hogy a saját autonómiáját és önállóságát meg tudja őrizni. Tehát én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy baj volna, hogyha ezek a döntések, amik a sportjövőre általánosságban határozzák meg, ezek teljesen leredukálódnának ilyen leegyszerűsített szintre. Nem akarok túl messzire menni, de talán arra emlékszik mindenki, hogy amikor az 1996-os olimpiai játékokat Athén helyett Atlanta kapta meg, akkor az egy olyan botrány helyzetet jelentett a NOB megítélése szempontjából, amit szerintem ha ott úgy gondolkodnak, ahogy gondolkodni kell, akkor azt el akarják kerülni a jövőben. Tehát magyarán a szponzorok, támogatók kiszolgálása nem történhet úgy, hogy a szakmai szempontokat háttérbe szorítson.
Az elmúlt időszakban voltak olyan hangok, amelyek Athénhoz, Athén pályázatához hasonlították a budapesti pályázatot. Szalai Berzevici Attila gazdasági szakemberként mennyire érzi ezt bármilyen szempontból is helyén valónak vagy igazságosnak?
Ez egy teljesen tévhit, ami nyilvánvalóan a közvélemény gondolkodásában érthető módon ott van, hisz egyrészt időben nagyon közel van egymáshoz az athéni olimpia és a pénzügyi világválság okozta sok helyzet, főleg történelmi távlatokból, ugye 2004-2010 az mindössze 6 évre van egymástól, azonban a két eseménynek pontosan semmi köze nincs egymáshoz. A görög válság és az egész csődhelyzet, ami sújtja Görögországot, az kifejezetten saját maguknak köszönhető, annak a gazdaságpolitikának, annak a felelőtlen életvitelnek, amellyel Görögország bevonult az Európai Unióba, és kivonult előtte a 70-es évek elején a katonai hunta öleléséből. Ugye 73-ig, amíg katonai felügyelet alatt állt Görögország, addig mindig szuficites volt a költségvetése. Amikor ez eltűnt, akkor a 80-as évekig, amíg az Európai Unióhoz való csatlakozás volt a napi renden, gyakorlatilag 3% alatti költségvetési hiányt produkáltak, és mikor beléptek az EU-ba, majd a bevezették az eurót 2000-ben, a gyeplőt bedobták a lovak közé, és onnantól kezdve nem számított a költségvetési fegyelem. Ehhez hozzájön az a tény, hogy az Egyesült Államok után Görögország költ a legtöbbet a világon a katonai erejének a fejlesztésére, GDP arányosan természetesen. Ez egy óriási teher Görögországra. A harmadik tényező pedig az a elképesztő szociális háló, amelyet Görögország fenntart, és mindmáig meg lett kurtítva, de ragaszkodik hozzá. Na most ez, és akkor a negyedik elem a nagyon magas külső finanszírozás, amely elsősorban az euró bevezetése után lett elérhető Görögországnak, hiszen ott egy magasabb kamatkörnyezetben az emberek elkezdtek hitelt felvenni szomszédos Európa, tehát más Európai Uniós országokból. És miután Európai Uniós tagállam volt Görögország, a kockázatelemzés kevésbé volt fontos, mindenki úgy gondolta, hogy görög kötvényt lehet venni, baj esetén majd az ECB közbeszól és megmenti a tulajdonosokat. Az egy teljesen más dolog, hogy 97-ben megnyerték az olimpiát, 2004-ben megrendezték. Ebben a 7 évben a nyugati világ vezető, és köztük az Egyesült Államokkal, nem szabad elfelejteni, talán sokan még emlékeznek a NASDAQ tőzsde kipukkanására 2000-ben, majd 2001-ben, amikor összedőltek a tornyok. Recesszióban volt Nyugat-Európa és az Egyesült Államok. Pontosan ez az, ami miatt Alan Greenspan vezetésével a Fed levitte 0%-ra a jegybanki kamatot, ami aztán ugye egy hirtelen emelési sorozat után eljuttatott minket 2000 2007-hez, amikor az amerikai ingatlanpiaci lufi kipukkant. Ennek következménye ugye a Lehman Brothers, aztán az euróválság és Görögország. Na most ebben az időszakban, amikor a világ recesszióban volt, Görögország átlagosan évi 4,5%-os GDP növekedéssel rendelkezett, és az olimpiára való felfutás folyamán nem is változott a külső adósság állománya, tehát olyan 90% GDP arányos adósság állománnyal bírt. Amikor elkezdett az egekbe szállni, az 2010 után volt, amikor ugye elzárták a csapokat Görögország felé. A helyzet az, hogy a közelsége miatt és néhány nagyon jó kommunikálható fotó miatt, ami az interneten mindenki láthat az elhanyagolt görög sportlétesítményeknek ről, ennek köszönhetően a köztudatban az olimpia miatt omlott össze Görögország. A valóság az, hogy Görögország az olimpia nélkül előbb bajba került volna már a 2002-ben.
A budapesti pályázatra hogyan tekintenek külföldön, nemzetközi útjaik során? Mit tapasztaltak, milyen visszajelzések érkeznek önökhöz? Kócsár Krisztián?
Azt gondolom, hogy a Budapest, tehát én amikor más nemzetközi szövetségekkel és kollégáimmal beszélgetek más szervezetekben, akkor nyilván próbálom lehámozni az információról, amit kapok, azt a héjat, ami azért kerül rá, mert tudják, hogy egy magyarral beszélnek. Én azt gondolom egyébként, hogy kifejezetten pozitív a fogadtatása. Ami ennél sokkal fontosabb egyébként az, hogy ahogy most már ugye a pályázásnak a második évében vagyunk, és ez azzal jár, hogy a pályázati bizottság folyamatosan megjelenik, előad, prezentál különböző nemzetközi fórumokon. Szóval ami ennél sokkal fontosabb, mint amit az előbb mondtam, az, hogy ennek az eredménye az, hogy egyre, én azt érzékelemnek lehet, hogy egyre komolyabban veszik a magyar pályázatot, mert én azt gondolom, hogy nem lehet amellett elmenni, hogy akkor az a három név vagy négy név korábban megjelent, akkor az emberek fejében általánosságban az esélyesek sorrendjében Budapest nem a legelső helyen van. Én nem mondom, hogy most ott van, de egy dolgot viszont biztosan tudok mondani, hogy nagyon komolyan és egyre komolyabban veszik a pályázatot, mert ez egy jó projekt, és még egyszer minden egyes megnyilatkozással vagy prezentációval ez erősödik.
A nemzetközi gazdasági élet szereplőire is igaz ez?
A nemzetközi gazdasági élet nem foglalkozik egyelőre a 2024-es olimpiával.
Informálisan sem jutottak el a szereplőktől visszajelzések?
Nem. Tehát a gazdasági szereplők most, ha valamire, akkor a Pjongcsangi téli olimpiára, meg majd valahol a tokiói olimpiával foglalkoznak, de az, hogy 24-ben mi lesz, addig ugye a gazdasági aktivitást figyelembe véve 7 év, az még messze távolabb van, mint egy 5 éves tervezési ciklus periódusa.
Ebben a helyzetben egyébként mennyire nehéz pontosabban látni a kiadásokat és a bevételeket, a lehetséges kiadásokat és a bevételeket?
Ez egy fontos kérdés, mert nyilvánvalóan nem lehet teljes mértékben pontosan. És ez az, ami egyfajta igazságtalan megközelítése minden pályázatnak, amikor ugye számon kérik, főleg az ellendrukkerek, hogy van az, hogy a pályázati költségvetés az eredeti számokhoz képest sokszoros lett. Ennek nyilván sok felelőtlenséget tükröző oka is van az előző rendezőknél esetében, de az egyik jelentős lényeges tényező az, hogy 10 évvel a tényleges megrendezés előtt nem lehet megmondani tűpontosan, hogy milyen lesz az infláció, milyen lesz a nyersanyagárak, milyen lesz az ingatlanpiaci árszínvonal. Ezt egyszerűen nem lehet megmondani, nem tud a közgazdaságtan ilyen távolságokban. Trend folyamatokat lehet elemezni, lehet következtetni, nyilvánvalóan a megvalósíthatósági tanulmányok és a makrogazdasági vizsgálatok egy elképzelt pálya mentén nézik meg, hogy hova jut egy adott város ország, ha ez és ezek a feltételek teljesülnek. Ezért kell a tervezést és a pénzügyi finanszírozást folyamatosan figyelni és felülvizsgálni. Ezért a kérdés nem annyira az, hogy a legelső tervekhez képest hol állunk, hanem az, hogy mit bír el a makrogazdasági állapota az adott rendező országnak.
És ez mikor látszik először jobban?
Hát ez nyilvánvalóan, ahogy közeledik a rendező ország a 24-hez, minden évben pontosabb lesz a helyzet értékelése.
Most hogy látszik?
Hát most jelen pillanatban ugye abból tudunk kiindulni, amit a PwC tanulmány bemutatott, egy kezdeti hipotézis. Ebből dolgozunk, ez jelen pillanatban azt mondja, hogy 750 milliárd forint a teljes költsége a rendezésnek és a lebonyolításnak. Ebben benne van a pályázás 15 milliárd forintos költsége, és benne van a paralimpiai játékok záró eseményének a költsége. És emellett van egy 3000 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési tömeg.
Ami a sportéletet illeti, mennyire kalkulálhatók az erőviszonyok 7-8 évre előre?
Már milyen értelemben?
Akár abban, hogy mennyit fejlődhet még a magyar sport a következő 7 és fél évben.
Ja, hogy ilyen értelemben. Hát 7-8 éves távlat, én azt gondolom, hogy az inkább rövid ebben a tekintetben. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, és egyébként a BOM egyik fő feladata túl azon, hogy magának az olimpiának, az olimpia rendezésnek az eszméjét elősegítse, vagy népszerűsítse, az, hogyha ha olimpiát rendezünk, vagy nem mi rendezünk, hanem más rendezi, de mi ott vagyunk, akkor ott legyen eredmény. Na most azt kell, hogy mondjam a tapasztalataim alapján, hogy azok az országok, ahol olimpiát rendeztek, ott jellemzően az utolsó perze kapta kézbe. Tehát én nekem már a koromat tekintve volt lehetőségem végignézni azt, hogy a spanyolok mit kínlottak össze, hogy Barcelonára megfelelő olimpiai csapattal tudjanak kiállni, és aztán ez végigvonult más rendezőkön is. Az a 7-8 év, amivel előtte a rendezők megkapják a rendezés jogát, az jellemzően kevés. Tehát én azt gondolom, hogy ha a kérdés arra irányult, hogy sportszakmai szempontból az olimpián való helytállásra való fölkészülésnek mikor elkezdődni, akkor én azt szólnám, hogy annak nem szabad elkezdődni, annak nem szabad abba maradnia, és a meglévő folyamatokat javítva folyamatosan arra kell készülni, hogy a színvonal az konstansan magas legyen.
Kell majd még egy lökés pozitív döntés esetén? Kell még több pénzt tenni a magyar sportba utána?
Ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert a még több erre azt mondom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy már az is egy történelmi helyzet, amiben az elmúlt években vagyunk, hogy az élsportban, meg a tömegsportban ennyi forrás áramlik be. Én azt gondolom, hogy ezeknek a forrásoknak a megfelelő felhasználása, és nem mondom azt, hogy most nem használják föl megfelelően, az hosszú távon meg fogja hozni a gyümölcsét. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból azt, amit kormányzati vagy egyesületi szinten nyilván a magánforrások bevonásával már most történik, az elégséges kell, hogy legyen.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kulcsár Krisztiánnal és Szalai Berzevici Attilával. Tartsanak továbbra is velünk!